Magyarország első televíziója. Magyarország híradója.
Az SZDSZ úgy véli, kockázatos a kisebbségi kormányzás, Gyurcsány Ferenc szerint senki nem mondta fel a koalíciós szerződést. Éjszakai buszok nappal, ha nincs megállapodás, hétfőn gyakorlatilag leáll a budapesti tömegközlekedés. Kettőt felvettek, hármat nem. Albánia és Horvátország hamarosan NATO tag lesz, Macedónia, Grúzia, Ukrajna nem. Érzékelés fog. Magyarok készítették el az első olyan robotkezet, amely tapintást is érzékel. Jó estét kívánok! Újabb vitába kezdtek a jelenlegi kormánypártok vezetői, többek között arról, hogy van-e egyáltalán koalíció. Az SZDSZ elnöke a kisebbségi kormányzást kockázatosnak tartja, de nem számít előrehozott választásokra. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szerint viszont nincs is kisebbségi kormány, mert senki nem mondta még fel a koalíciós szerződést.
E tekintetben az SZDSZ teljesen egységes.
Kóka János az utóbbi 10 év legnehezebb döntésének nevezte, hogy a szabaddemokraták kilépnek a kormányból.
Nem számítok előrehozott választásokra, és egyáltalán nincs olyan célunk, hogy Orbán Viktor kezébe adjuk a kormányrudat. Az nagyon rossz lenne Magyarországnak. Egyébként nagyon kockázatos a kisebbségi kormányzás. Szerintem nagyon kockázatos húzás volt Gyurcsány Ferenc részéről, hogy szombaton lényegében felmondta a koalíciós megállapodást.
Hát, nem mondta fel senki sem a koalíciós szerződést.
Ezt már a miniszterelnök mondta Bukarestben a NATO csúcs helyszínén. Gyurcsány Ferenc szerint programokhoz kell keresni a belpolitikai megoldásokat, nem pedig fordítva.
Soha nem szabad, azt gondolom, bianko csekket adni senkinek, mert az az országnak az erre-arra dülöngélését hozza csak. Ma programot, kidolgozott programot kormány oldalon látok, máshol nem.
Gyurcsány Ferenc azt mondta, törekedni kell arra, hogy stabil többség legyen a parlamentben, és el kell dönteni, hogy milyen programot milyen többség támogat. Ezért szerinte minden pártnak világossá kell tennie elképzeléseit.
Ha szakad a koalíció, a parlamenti erőviszonyok is átrendeződnek. A kisebbségi kormányzás miatt ugyanis az országgyűlés bizottságaiban és más köztestületekben is módosulnak majd a szavazati arányok. A bizottsági pozíciók elosztásának alapvetően íratlan szabályai vannak, azokat általában politikai alkuk döntik el. A házszabály csak azt írja elő, hogy a testületek összetételének a parlamenti arányokat kell tükrözniük.
Dr. Majtényi Lászlót elnökké választotta.
A frissen megválasztott ORTT-t is érintheti, ha az SZDSZ kilép a koalícióból. A testületbe ugyanis minden frakció egy tagot jelölhet, de a médiatörvény szerint, ha csak egy kormánypárt van, az 2 tagot delegálhat. Az országgyűlés bizottságaiban viszont a parlamenti arányok érvényesek. Vagyis ha a kormány kisebbségben irányít, a parlamenti testületekben is kisebbségbe kerül. A házelnök szerint a pártokon múlik, hogy miként változik a bizottságok összetétele.
Minden olyan dolog, ami egyébként a 2006-ban megalkotott politikai megállapodásnak a módosítását jelenti, kell az 5 pártnak az egyetértése.
Az állami vállalatok irányító testületeibe a kormánypártok megállapodása alapján kerültek eddig tagok. Így az állami autópálya kezelő vezetésében 3 SZDSZ-hez köthető tag van. A posta és a villamosművek irányító testületében 2, a Szerencsejáték ZRT vezetésében pedig 3 liberális tag ül.
A tárcák elosztására.
Ezt a felosztást is átírná a szocialista Szanyi Tibor.
Ez nem bosszú, hát akik egy kormány oldalra csoportosulnak, azok megint csak mondom, az elfogadott és elismert jogszabályok mentén, azok részesednek a oda tartozó kvótákból, akik pedig nem, hát azok meg a másik oldalnak szóló kvótákból részesednek. Ez nem egy akarat, ez egy szükségszerűség.
Az SZDSZ szerint nem ezek a lényegi kérdések.
Semmi értelmét nem látom annak, hogy most a koalíciós pártok elkezdjék fenyegetni egymást egy koalíciós vállóper kellős közepén.
Hatalmi osztozkodás, ez már a Fidesz véleménye.
Szánalmas politikai valóságsó, koncomaló marakodás és hatalmi torzsalkodás zajlik.
A változások egyébként a Fidesznek sem kedveznének. A bizottságok elnöki posztjait egyenlő arányban osztották fel a kormánypártok és az ellenzék között. Ha az SZDSZ ellenzéknek számítana, a Fidesznek le kellene mondania valamelyik elnöki tisztségéről.
Nem jó az, ha az első számú politikai vezető nem tudja a problémákat megoldani, viszont folyamatosan termeli azokat. Ezt mondta Megyesi Péter a Híradónak adott interjúban Gyurcsány Ferencről. A volt miniszterelnök szerint azt is végig kell gondolni, kivel hogyan lehet a modernizációs baloldali programot megvalósítani. Megyesi Péter a reformokról úgy fogalmazott, a jelenlegi káosznak az az oka, hogy nem tudják elhatározni, hogy igazán mit is akarnak csinálni.
Én azt sajnálom, hogy Gyurcsány nem tanult abból, ami 2004-ben volt.
Ezt mondta ma a Híradónak Megyesi Péter, aki 4 éve az SZDSZ-es Csillag István gazdasági miniszter felmentése miatt vesztette el a miniszterelnökséget.
Kezdeményezem Csillag István miniszter úr felmentését.
Most ugyanígy az SZDSZ ellenében mentette fel Gyurcsány Ferenc Horváth Ágnest. A volt kormányfő úgy érzi, nem jó az, ha az első számú politikai vezető nem tudja a problémákat megoldani, viszont folyamatosan termeli azokat.
Nem gondolom, hogy a következő hetek napirendjén van az, hogy új miniszterelnök kell vagy nem, de végig kell gondolni azt, hogy kivel, hogyan lehet egy modernizációs baloldali programot úgy megvalósítani, hogy mondjuk legyenek hozzá szövetségesek.
A volt miniszterelnök szerint megfelelő politikai támogatást kell szereznie saját pártjában annak, aki ezt a programot végig akarja csinálni.
Gyurcsány Ferenc erre képes ön szerint?
Hát az utóbbi hónapokban az bizonyította, hogy nem. Nem hiszem, hogy nagyon sok változás lesz a következő időszakban, de hát ahhoz, hogy megérjen a helyzet, ahhoz még valószínűleg egy kis időre van szükség.
Megyesi Péter azt is mondta, nincs gazdasági növekedés, és az uniós források elosztása is lassú. Az egészségügy átalakításában pedig szerinte azt sem tudni, kinek mi a véleménye.
Nem tudják elhatározni, hogy igazán mit akarnak csinálni. Reformot nem lehet úgy csinálni, hogy nincs megfelelőképpen előkészítve. Hogy nem tudják, hogy mi a következménye, hogy hogyan akarják megcsinálni, és hogy legyenek szövetségesek a reform mellett.
Újabb megszorító csomagra a volt miniszterelnök szerint nincs szükség, egy gazdaságfejlesztő programra viszont igen. Megyesi Péter szerint ez még kisebbségi kormányzással is lehetséges. A volt miniszterelnök nehezen tudja elképzelni, hogy a kormánypártok 2010-ben nyerjenek. Szerinte ez még akkor is így van, ha Gyurcsány Ferenc helyett más miniszterelnököt neveznek ki.
Ha az SZDSZ nem szavazza meg a parlamentben a pénztártörvény átalakítására vonatkozó szocialista javaslatot, ezt ma jelentették be hivatalosan azután, hogy tegnap az MSZP úgy döntött, 7 pénztár lesz 100%-os állami tulajdonban. A szabaddemokraták már korábban is azt mondták, hogy ezt a változatot nem támogatják. Azt állítják, hogy az egészségbiztosítási rendszer átalakításával az volt a céljuk, hogy a magánbefektetők megjelenése, a választás lehetőségének megteremtése és a kibontakozó verseny jobb minőségű ellátást eredményezzen. A szocialista javaslat azonban kizárja a magánbefektetőket. Az MSZP ellenében az SZDSZ-szel, a Fidesz-szel és a KDNP-vel összefogva vezetné be az egykulcsos adót az MDF elnöke. Dávid Divolya szerint azzal, hogy a szabaddemokraták kilépnek a koalícióból, meg lehet a parlamenti többség a mindhárom párt által szóban támogatott javaslatra. Az MDF április 15-ére szakmai egyeztetésre hívta a 3 parlamenti pártot.
Akkor az MDF javaslatának elfogadása lehet az igazság pillanata az SZDSZ számára is, mert kiderülhet, hogy nem színjáték volt az elmúlt hétnek, vagy ennek a hétnek az esemény sorozata.
Az MSZP üdvözölte az MDF egykulcsos adójavaslatát, és készek megfontolni és megvitatni minden gondolatot, ami a konvergencia program végigvitelét, a költségvetés stabilitását és a gazdasági növekedést segíti. A Fidesz és a KDNP továbbra is a családi adózást támogatja. Az SZDSZ támogatná az egykulcsos adózást, de az egyeztetésbe bevonná az MSZP-t is. Molotov koktélos támadókat rögzített egy ipari kamera Dunaújvárosban. A felvételen az a 2 ember látható, akik februárban Dér Zsuzsanna szocialista parlamenti képviselő lakására dobhattak benzines palackot. A központi nyomozófőügyészség és a Nemzeti Nyomozóiroda már az egész országban keresi a molotov koktélos támadókat.
Ezeket a képkockákat akkor rögzítette az ipari kamera, amikor ismeretlenek február 7-éről 8-ára virradó éjjel Dunaújvárosban molotov koktél dobtak Dér Zsuzsanna MSZP-s parlamenti képviselőházára. A központi nyomozó főügyészség és a Nemzeti Nyomozóiroda azért hozta nyilvánosságra a képeket, mert azt remélik, hogy valaki segít a szereplőket azonosítani.
Az ott szereplő gépjárművet, illetve személyeket, ha valaki felismeri, arról tájékoztassa vagy a rendőrséget, vagy a főügyészségünket.
Egy nyomozócsoport összesen 6 molotov koktélos támadás, illetve a Hilled István MSZP alelnök házára leadott lövés miatt indított eljárást. Vizsgálják azt is, hogy létezik-e egyáltalán Magyarok Nyilai nevű szervezet, amely korábban egy e-mailben vállalta a támadásokat. Az ügyben gyanúsított továbbra sincs.
Vége lehet a ciprusi szembenállásnak, ez is jön még, de nézzük, mi következik a híradóban. Ferihegyről indulnak a NATO csúcs idején járőröző vadászgépek légi benzinkútjai. Egy soha vissza nem vont vallomás, újabb kétségek a táncos ügyben. A szakszervezetek azt akarják, hogy csak az éjszakai buszok közlekedjenek hétfőn délelőtt Budapesten, ha lesz sztrájk. Márpedig úgy tűnik lesz, holnap még tárgyalnak, de ha nincs megállapodás, csak a hétköznap közlekedő járatok alig ötöde indul el. Metró, villamos, trolli, hév egyáltalán nem fog járni.
Hány elefánt van?
Ezek a kisgyerekek hétfőn is itt lesznek ebben a belvárosi bölcsödében. Ha lesz sztrájk, ha nem. Őket a szüleik általában gyaloghozzák. A gondozók többsége viszont tömegközlekedne, de valószínűleg nem tud.
Én a technikai dolgozónkat fölveszem kocsival, Dunakesziről a másik technikai dolgozónkat a férje fogja a saját autójukkal behozni, mert ő is dolgozni jön, és nem tud másképp bejutni a városba.
Így tesz az egyik nagyáruházlánc is. Próbálja egy-egy autóba összeütetni a dolgozókat, és ha kell, külön buszt inni. Persze csak, ha lesz sztrájk.
Ez most egy sztrájkőrség?
Igen, ez a BKV-nek a sztrájkőrsége.
1990. januárja. A fővárosban 2 órán át semmilyen tömegközlekedési eszköz nem járt. Ilyen azóta sem volt. A dolgozók akkor a béremelésért küzdöttek, most a járatritkítások ellen tiltakoznak. A BKV-val szinte csak egy dologban értenek egyet. Több támogatást várnak az államtól.
A BKV ZRT vezetésének is az az érdeke, hogy a BKV-t egy megbízható, stabil gazdaság és pénzügyi hosszú távú, hosszú középtávú pályára állítsa, és ehhez mindenféleképpen nagyobb állami szerepvállalást sürgetünk.
A hogyan azonban továbbra is kérdés, és az is, hogy hány járat indulja. A BKV körülbelül annyit közlekedtetne, mint hétvégén. A szakszervezetek csupán az éjszakai buszokat.
33 éjszakai járat van jelen pillanatban, ez 106-110 darab autóbuszt jelent. Emellett természetesen tudni kell azt is, hogy a BKV ZRT alvállalkozói azok teljes üzemmódban működnek, tehát az északpesti oldalon, a délbudai oldalon.
A 4 szakszervezet szerint a dolgozók 80%-a támogatja a beszüntetést. Ha a mostani helyzet marad, vagyis hétfő délután 1 óráig csak az éjszakai buszok közlekednek, az azt jelenti, hogy a szokásos 1200 járat helyett mindössze 200 busz cirkál majd a fővárosban. Nem jár a trolli, a metró, a villamos, a hév. A helyzet egy kicsit még javulhat, holnap még tárgyalnak a felek. A híradót Bakos Piroska tudósította.
Horvátországgal és Albániával bővül a NATO, legalábbis erről döntöttek az Észak-Atlanti Szövetség bukaresti csúcs találkozóján. Macedónia, Grúzia és Ukrajna csak később kaphat meghívót. Az Egyesült Államok és Csehország a csúcs találkozón megegyezett az amerikai rakétavédelmi radar csehországi telepítéséről.
A leendő tagoknak szólt a taps Bukarestben. A NATO tagországok állam és kormányfői köszöntötték így a horvát és az albán vezetőket. Horvátország és Albánia meghívást kap a szövetségbe, jelentette be a tagállamok döntését Jabde Hopps-Keffer. Az Észak-Atlanti Szervezet főtitkára azt is közölte, hogy Ukrajnát és Grúziát csak később vonják be a bővítési folyamatba. Sajnálattal veszük tudomásul, hogy Macedónia egyelőre nem kapott meghívást a csatlakozási tárgyalásokra. Ezt már az amerikai elnök mondta, hozzátéve, hogy amint a balkáni országnak sikerül rendeznie névvitáját Görögországgal, azonnal nyitva áll előtte a kapu. A román fővárosban zajló NATO csúcson nem születtek meglepetések. A tagországok már a csütörtök esti díszvacsorán tisztázták álláspontjukat. A macedón küldöttség ennek ellenére bizakodott. Amint kiderült, hogy reményeik szétfoszlottak, úgy döntöttek, kivonulnak a csúcs találkozóról. Nem azért büntetnek bennünket, mert nem végeztük jól a munkánkat, hanem azért, mert macedónok vagyunk. Utalt csalódottan az egyik macedón diplomata arra, hogy Athén ezt az elnevezést görög történelmi örökségnek tartja. A családi fotóhoz már az újonnan meghívottak is odaálltak. Ezentúl nem 26, hanem 28 NATO tagország állam és kormányfői fényképezkednek együtt.
A NATO csúcs visszhangjai következnek a szervezet brüsszeli székhelyéről. Milyen szerepet vár a jövőben a NATO Magyarországtól? A kérdés különösen annak fényében érdekes, hogy a kormányfő szerint növeljük afganisztáni jelenlétünket, és továbbra is részt veszünk a katonai szervezet koszovói missziójában. Brüsszel, Nika György, szervusz!
Szervusz, jó estét kívánok! Valóban ez a csúcs arról szólt, hogy vajon Afganisztánban ki mekkora terhet vállal, és azok az országok, ahol már meglehetősen sokan halott a katonai áldozat, azok nyomást gyakoroltak azokra az országokra, amelyek viszonylag kis részben vállaltak terheket eddig. Magyarország nem ezek közé tartozik egyébként, ennek ellenére nő a magyar szerepvállalás. Afganisztánban Magyarország ősztől átveszi a kabuli repülőtér parancsnokságát, és ugyancsak ősztől egy különleges egységet, olyan 25-30 főt vezényelnek Afganisztán. Ennek külön az az érdekessége, hogy ez az egység akár délen is bevethető, délen vannak a legsúlyosabb harcok, és délre egyetlen ország sem akar menni, az amerikaiak vannak ott a legnagyobb létszámban. Aztán később újabb magyar csapatok érkeznek, hogy olyan 300 főre fog nőni az Afganisztánban állomásozó magyar NATO katonák száma. Ez egy arányos teher.
Nika György, Brüsszelből köszönjük szépen! Még néhány napig maradnak az amerikai tankerek Ferihegyen. Ezek a repülők töltik tele a levegőben azokat az amerikai F-15-ös vadászgépeket, amelyek a bukaresti NATO csúcs idején ott járőröznek Románia felett.
Éppen bevetésről érkezik ez a tankergép. Az amerikaiak KC-135-ösnek hívják. Ezek a repülők töltik tele üzemanyaggal a levegőben azokat az F-15-ös vadászgépeket, amelyek folyamatosan cirkálnak Bukarest felett a NATO csúcs miatt. Összesen 6 ilyen géppel érkeztünk ide Ferihegyre, és non-stop repülünk. Két tankerünk állandóan a levegőben van, és figyeljük a légteret a NATO értekezlet alatt, mondja a tankerek amerikai parancsnoka. Ezek a speciális repülők egy felszállással több mint 100 tonna üzemanyagot tudnak magukkal vinni, és nagyjából egy negyed óra alatt töltenek fel egy vadászrepülőt. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, az úgynevezett boom koordinátor hason befekszik ebbe a különleges ágyba, és egy joystickkal irányítja a szerkezetet, amely aztán a levegőben tankolja meg a másik gépet. Nagyon figyelni kell a másik repülőgép helyzetére, hiszen a szél mindkét repülőt mozgatja le föl és jobbra-balra, mutatja a főtörzsörmester. A balkáni háborúban már jártak ilyen tankerek Magyarországon, akkor csaknem 2 évet voltak itt, most egy hétig maradnak. Ezek a tankerek csak azután mennek haza, miután az utolsó delegáció is elhagyta Bukarestet, és sőt azt is megvárják, hogy az amerikai F-15-ösök elinduljanak a különböző olaszországi és németországi bázisokra, azután csomagolnak itt össze, és indulnak vissza Angliába. A híradót Ferihegyről Novák András tudósította.
3,5 évtized után újra megnyitották az átjárót a megosztott ciprusi főváros Nikózia görög és török fele között. A görög és a török vezetés a múlt hónapban úgy döntött, hogy ismét tárgyalnak a sziget egyesítéséről. A megbeszélések várhatóan júniusban kezdődnek, addig is jelképes üzenetnek szánták az átjáró megnyitását.
Még az éjszaka lebontották a kerítést és megnyitották az utat, hogy a ceremónia után azonnal megindulhasson a gyalogos forgalom a ciprusi főváros görög és török oldala között. A visszafogott ünnepségen török és görög vezetők mellett az ENSZ küldöttei is ott voltak. Valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy bizakodásra adnak okot az elmúlt hetek közeledő békítő gesztusai. Így várható a június végén a jelképes ceremóniák után a valódi egyesítési tárgyalások is elkezdődhetnek. 34 éve így jártak át a törökök a görög területre. Nem turistaként vagy a rokonaikat látogatni érkeztek ejtőernyővel. Katonák voltak bevetésen. Törökország ugyanis 1974-ben megszállta Ciprus egy részét azután, hogy görög nacionalisták Atén közreműködésével egyesíteni akarták Ciprust Görögországgal. Ankara ezt nem nézte tétlenül, és katonai akciót indított. A szigetország azóta megosztott. A határvonalat, pontosabban a tűzszüneti vonalat az ENSZ ellenőrizte, miközben a világszervezet újra és újra nekifutott egy békítő egyesítő folyamatnak, mindeddig sikertelenül. A javaslatokat hol a görögök, hol a törökök utasították el. A nemrég megválasztott ciprusi elnök azonban maga kérte a tárgyalások felújítását. A jó szándék jeléül egyezett bele a megosztottság szimbólumának számító Ledra utcai kerítés megnyitásához a fővárosban, Nikóziában.
Észak-Korea bejelentette, hogy megszakít minden kapcsolatot Dél-Koreával, mert a szöuli vezetés nem hajlandó bocsánatot kérni frissen kinevezett vezérkari főnöke kijelentéséért. A katonai vezető parlamenti meghallgatásán lehetségesnek nevezett egy megelőző csapást Észak-Korea ellen, ha kiderülne, hogy Pjöngjang nukleáris támadásra készül Dél-Korea ellen. Észak-Korea emiatt a közös határ lezárását is bejelentette. Részben ember, részben állatembriókat hoztak létre genetikusok Nagy-Britanniában. Emberi DNS-eket juttattak tehenek petesejtjébe, a hibrid embriókkal gyógyászati kísérleteket akarnak végezni. Gyógymódot akarnak találni a Parkinson és az Alzheimer kórra is. Az egyházak a kísérlet leállítását követelik, szerintük etikátlan állati és emberi sejteket keverni. A brit parlament májusban dönt arról, engedélyezi-e a hibrid embriók létrehozását. Magyarok készítették el a világ első olyan robotkezét, amely az emberi bőr tapintó működését szimulálja. A szerkezet egyik fele érzékeli a tapintást, a másik fele pedig csatlakoztatható az idegrendszerhez. Vagyis egy amputált kezű ember nem csak irányítani tudja majd a végtagját, hanem érzi is, hogy mit fog meg.
Köszöntjük vadonatúj kezedet! Az idegimpulzust egy szenzor veszi, ami 6 különféle szervmotort mozgat a kézen belül. Nos, a mozgása hihetetlenül életszerű és pontos.
Ilyen még csak filmen van. A legtökéletesebb művégtagot eddig egy amerikai férfi kapta meg. A robot karok a mellizmaihoz vannak kötve. Ha azt mozgatja, mozog a kéz is. Olyan találmány még nem volt, hogy a beteg érezze is, amit tapint. Eddig. Páli Jenő és Juhász Márton uniós pénzből ezt fejlesztette ki.
Ez az első készülék a világon, amely az emberi bőr érző működését modellezi.
A pingponglabdákból és mikrocsipekből készült szerkezet az új begyet szimulálja. Egy-egy sor labda, egy-egy barázda.
Ezen különböző erővel, irányjal, különböző tárgyakat hozzáérintve, rányomva változásokat, nyomásokat tudunk mérni, úgy érzékelni, mint hogy az emberi bőrben lévő receptorok is érzékelnek.
Ehhez kapcsolják majd a mozgatható kezet.
Az izmok vezérlését próbáljuk utánozni, azért hasonlít ez az összhúzékony fémötvözet arra a fajta mozgásra, amit egy izom is véghez visz. Tehát, hogy összehúzódik, tehát nem egy motor, nem elfordul, hanem megváltozik a hossza. És ehhez olyan jeleket kell produkálni, mint amit az idegrendszer is kiad.
A cél az idegrendszeri elven működő tapintást érzékelő végtag. A kutatók most kicsinyítik és összekötik a modelleket. 2 éven belül kész. A robotok mozgatásán tudósok régóta dolgoznak. Így született a vízben úszó élethű robothal, a falmászó robot és az, amelyik reagál az érintésre.
Kulcsfontosságú videófelvétel került a Híradó birtokába a 10 évvel ezelőtti körmendi gyerekgyilkossággal kapcsolatban. A felvételen Táncos Gábor látható, és hitelességét olyan tanúk támasztják alá, akik mindenre emlékeznek, de sohasem hallgatták ki őket. Az emberölés miatt elítélt és idén januárban szabadult Táncos ma is azt mondja, ártatlan.
Ez a sérülés, ezt meg tudja.
Valahol a nyakán, ezt nem tudom pontosan, hogy mit tudom én, itt lejjebb, de a nyakán az biztos.
Gyanúsítotti kihallgatás a körmendi gyerekgyilkosság ügyében 1998. április 24-én. Táncos Gábor beismeri, hogy ő ölte meg a 11 éves házsó fiát. A Híradó megkereste a 10 évvel ezelőtti kihallgatáson jelenlévő hatósági tanút, aki egészségi állapota miatt nem tudott kamera előtt nyilatkozni. Azt azonban határozottan állította, hogy Táncos Gábor önként kényszer nélkül tett beismerő vallomást.
Esetleg csak megszédülte, eszméletét vesztette, nem tudom, de az biztos, hogy utána szinte azonnal csináltam a többit, tehát ezt a seret.
Újabb kihallgatás, újabb beismerő vallomás. Hartwig Andrea jegyzőkönyvvezetőként végig ott volt.
Senki hozzá nem nyúlt, nem bántották, és részletességgel mondta elő, hogy hogyan csinálta, mit csinált.
Így balról jobbra így.
Táncos Gábor ügyvédje kérdéseire válaszol egy újabb kihallgatáson.
Nem szúrtam, hanem vágtam.
Táncos Gábor összesen 12 beismerő vallomást tett. Ebből 3-at szóban, 7-et írásban, 2-szer pedig orvosok előtt.
Táncos Gábor igazságügyi elmeorvos szakértői és pszichológus szakértői vizsgálatát végeztük. A vizsgálatok során kényszer nélkül kérdésekre és spontán elmondta, hogy ő követte el a bűncselekményt.
Táncos Gábort a bíróság 13 év fegyházra ítélte. A büntetés háromnegyedének letöltése után idén januárban szabadult. Táncos Gábor a bíróságon mind a 12 beismerő vallomását visszavonta, de volt egy 13. is, aminek a másolata nemrég a Híradó birtokába került. Ez egy bocsánatkérő levél, amit táncos a meggyilkolt kislány szüleinek írt. Ebből idézek. Iszonyatosan megbántam. Én követtem el ezt a szörnyűséget, és nekem kell a felelősséget vállalnom a következményekért. Ezt a vallomást Táncos Gábor soha nem vonta vissza. A Híradót Víg András tudósította.
Táncos Gábort és ügyvédjét is próbáltuk megszólaltatni, de egyikük sem akart kameránk elé állni. Most pedig nézzük az esti kínálatot itt az M1-en. 8 után szempont M. Kis Csabával, és ami aktuális, koalíció Falfirkák Olimpia. Szervusz!
Szervusz, jó estét kívánok! Végel gyengülés. Végleg kimúlt a koalíció, vagy csak teszt halott, erre vagyunk kíváncsiak. Aztán ingyen ételakció, saját zsebből eteti városa kismamáit a battonyai polgármester, és riport a Falfirkákról, avagy miért képtelen az egész hatalom megfékezni néhány hülye gyereket. Végül menni vagy maradni, azaz kell-e bojkottálni a pekingi olimpiát. 20-10-kor várom önöket.
M. Kis Csaba, köszönjük szépen! 10 után 10 perccel kezdődik az este Krizsó Szilviával. A vendég nálatok ma Dávid Ibolya lesz. Szervusz!
Szervusz, jó estét kívánok! Parlamenti matematika, kikivel szavazhat, hogy kormányoz majd kisebbségben az MSZP akkor, ha az SZDSZ-nek is tetsző ötletekkel rukkol elő az ellenzék, mint például, hogy ezt az MDF elnöke ma felvetette. Van esély arra, hogy az ellenzék megszavazza a javaslatot. Ahogy mondtad, itt lesz Dávid Ibolya, akivel erről is beszélgetünk. És van-e értelme a találgatásoknak, visszarendeződhet-e még a koalíció? Kéri László elemzi a koalíciós válságot 10 után 10 perccel.
Krizsó Szilvi, köszönöm szépen! Ez volt a Híradó csütörtökön este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Az SZDSZ szerint kockázatos a kisebbségi kormányzás, Gyurcsány Ferenc szerint senki nem mondta fel a koalíciós szerződést. Éjszakai buszok nappal, ha nincs megállapodás, hétfőn gyakorlatilag leáll a budapesti tömegközlekedés. 2 felvettek, 3 nem, Albánia és Horvátország hamarosan NATO tag lesz, Macedónia, Grúzia, Ukrajna nem. Érzékelés fog. Magyarok készítették el az első olyan robotkezet, amely a tapintást is érzi. Most sport és időjárás jelentés következik, 8:30-kor pedig az M2-n láthatnak majd Híradót Novodomszki Évával, ugyanúgy, ahogyan az M1-en, 11:30 után is. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Csaba, most tudja meg, hogy a 6-os lottó heti várható főnyereménye 303 millió forint.
Nem?
A 6-os lottó várható főnyereménye 303 millió forint.
Bármikor bejöhet.
A víz hatalmas erő. Csak idő kell neki. A Prefa alumínium ereszcsatornák ellenállnak az időnek. Mert önnel együtt a jövőnek építünk. Tisztszín, 40 év garancia. Prefa.
Kínzó fejfájás. Ilyenkor egy igazán gyors és hatásos fájdalomcsillapítóra van szükségem. Nagyon sok mindent kipróbáltam, de nekem csak az Advil Ultra vált be igazán. A kapszula belsejében lévő folyadék szinte azonnal hat, s a fájdalomnak nyoma sem marad.
Advil Ultra. Az ultra gyors fejfájás csillapító.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Jó, értem én, ha megveszünk, kell egy kis felújítás. Na, de milyen szép a panoráma.
A balbástyára megvehetnénk egy új parabolát.
Tervezzen a Raiffeisen jelzálog hitelekkel. Szabad felhasználásra, most hitelbírálati díj nélkül. DHM 8,81%. 0640-48-48-48. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb.
Fedezd fel a Naturella, természet is lett a világát. Naturella Kamilla kivonattal. Egy különleges betét, amely a gyengébb bőrápolást ötvözi a megbízható védelemmel. Természetes eredetű rostjaival és Kamilla kivonatú balzsamával segít megelőzni a bőrirritációt és semlegesíteni a kellemetlen illatokat. A kényeztető védelmet tampon, a Naturella frissességét pedig tisztasági betétformában is élvezheted. Naturella. Védelem, amit a természet ihletett.